Jézus Krisztusnak a szeretete legyen velünk ezen a mai napon, hiszen egy különleges szombat ez, amikor a délelőtti órában az Úr Jézus Krisztussal való szövetségünket tudjuk megújítani, a délutáni órában pedig hálát adhatunk mindazokért a dolgokért, amelyeket az elmúlt esztendőben, vagy ebben az esztendőben az Úr Jézus Krisztus kezéből el tudtunk venni. Amikor azon gondolkozunk, hogy mi is tulajdonképpen az úrvacsora, akkor gondolhatunk arra, hogy ez egy olyan rituálé, amin legalább negyed évente egyszer részt kell, hogy vegyünk. Próbáljuk megtölteni tartalommal az úrvacsorát, próbáljuk úgy megélni mindannyian az úrvacsorának az alkalmát, hogy az, ami számunkra erőt jelentsen, bátorítást a különféle kihívásokban és küzdelmekben. Amikor az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát ünnepelte az övéivel, különösképpen fontos volt számára a közösség. A tanítványok közötti kapcsolat is fontos volt számára, és az is fontos volt, hogy ő hogyan tudja az ő elfogadását minden egyes tanítvány irányában kifejezni, legyen akár szó Júdásról, az árulóról, legyen szó Péterről, aki megtagadja őt, vagy azokról a tanítványokról, akik elsőbbségre vágynak. A mai alkalommal, ami figyelmünk az úrvacsorai Isten tisztelet által, irányuljon a közösségre. Hiszen Isten nem csak családon belül szeretné a közösséget megerősíteni, hanem a gyülekezet közösségét is szeretné minél inkább erőssé tenni. Amikor az Úr Jézus Krisztus a Lukács evangéliuma 23. fejezete szerint a kereszten imádkozott, ott a 23. fejezet 34. versében, akkor az Úr Jézus Krisztus így kiáltott föl: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ahogy ebben a költeményben is hallhattuk Lászlótól, a katona nem arról híres, hogy szelíd és lágy, hanem a katona durva. A katona az, aki, ahogy a vérben is elhangzott, hogy vérben jár a lába. Azok a katonák is, akik Jézus Krisztusnak a keresztre feszítését végrehajtották, olyan emberek voltak, akiknek a feladata, az emberi élet kioltása szinte mindennapos dolog volt. És amikor Jézus Krisztus a tömegre tekintett, rátekintett ezekre a katonákra, akkor szánalmasan így kiáltott föl: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Az elmúlt napokban egy nagyon különleges vallomást hallhattam egy férfitől. Ez a férfi Budapesten dolgozik, egy építkezésnek az egyik vezetője, egy 75 lakásos társas házat építenek, és ő maga, mint vezető, egy 15 tagú brigádra ügyel, 15 embernek a munkáját próbálja koordinálni. És a beszélgetésben elmondta azt, hogy mennyire nehéz szót érteni ezekkel az emberekkel, nem megfelelően végzik a munkát, nem tartják a határidőt, amikor vége van a munkának, akkor a szerszámokkal nem úgy bánnak, ahogy kellene, és gyakran a térkövezés is, amit el kellene végezni, az nem precíz, az nem megfelelő. Számtalan alkalommal figyelmeztette őket, szólította őket, de az egyik napon elpattant a húr. Az egyik munkás, aki úgymond szószóló volt ebben a csapatban, ebben a brigádban, önmagát hercegnek nevezte. El tudjátok képzelni, hogy milyen magatartású lehetett ez az ember. Hát elpattant a húr, és már nem lehetett a dolgokat az ő elmondása szerint másképpen rendezni. Annak és módja rendje szerint a sisakot, amelyet hordott, hozzávágta a munkásához. De hogy még nyomatékosabbá tegye a dolgokat, biztonság kedvéért a főkolompost megfogta és fölrakta a kerítésre. Ez a történet valószínűleg Magyarországon nagyon sok emberrel megtörténhet, de itt a főszereplőnk, aki végrehajtotta ezt a dolgot, keresztény ember volt. Egy adventista volt. A történet úgy folytatódott, hogy amikor vége lett a munkának, ez a 15 tagú kis brigád a benzinkútnál megvárta ezt a testvért, és hát egyfajta összeszólalkozás következett ezután, aminek a másnapján valami nagyon különleges dolog történt. A testvérünk az adventista, aki jól tud célbe dobni a sapkájával, odaállt a munkása elé, aki akkor már az édesapjával jött az építkezésre, és bocsánatot kért tőle. És elmondta azt, hogy nagyon sajnálja, hogy elveszítette a cérnát, és nagyon sajnálja, hogy hozzávágta a sisakot, és nagyon rösteli, hogy erőszakot alkalmazott. Ő szeretne más kapcsolatot a brigádban, ő szeretne egy másfajta munkaközösséget. Elmondta azt is, hogy lehet, hogy azért veszítette el a fejét, és 10 másodperc alatt olyan dolgokat tett, amit nem szeretett volna, mert nemrégiben a lánytestvére öngyilkos lett, nagyon nehezen emésztette föl ezt a dolgot, nagyon nehezen emésztette meg, és amikor ez a családi tragédia bekövetkezett, ezt a hatalmas nagy lelki terhet az ő édesapja nem tudta elviselni, hogy a lánya meghalt, és önkezével vetett véget az életének. A papa is meghalt. És 2 ember gyászolt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem tudott uralkodni megfelelően az indulatain. Az Úr Jézus Krisztus, amikor tanítod bennünket is imádkozni, akkor azt mondta, hogy tanuljunk meg úgy őhozzá fordulni, hogy amikor elkezdjük az imaegységet, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, akkor tudjuk azt is kimondani, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Szavakban minden bizonnyal nem olyan nehéz dolog kimondani ezt, már legalábbis az imádságban, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Vagy mint ahogy a költeményben is hallhattuk, hogy bűnösök vagyunk, vétkeztünk, Urunk, bocsáss meg nekünk. De a mondatnak a második része egy nagyon komoly házi feladat. Mert azt is el kell tudnunk imádkozni, nem csak az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hanem azt is, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Az úrvacsora alkalma egy különleges fölhívás a tekintetben, hogy a mondatnak a másik része is működjön az életünkben. Mert az úrvacsora alkalmával nyilvánvalóan kimondjuk, hogy Urunk, bocsáss meg nekünk, mert vétkeztünk te ellened. De a mondatnak a második része az, amit az Úr Jézus Krisztus szeretne látni az életünkben. Amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Hát miért is a közösségnek az ünneplése, az úrvacsora a megbocsájtás által? Azért, mert nem is olyan egyszerű dolog a kapcsolatokat helyreállítani, nem is olyan egyszerű dolog a közösséget építeni. Ezt Jézus Krisztus is jól látta és megélte az ő tanítványaival. Tudta azt, hogy milyen nehéz dolog a sokféle gondolkodású és sokféle szándékú tanítványt egybe tartani. Milyen emberi közösséget egybe tartani, amikor gyanakvás van egymással szemben. Az úrvacsora nem akar bennünket abban az élethelyzetben tartani, hogy azonképpen menjünk el az úrvacsoráról, amiképpen idejöttünk. Lehet, hogy az úrvacsorára úgy jöttünk el, hogy egy családi feszültségben vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus azt szeretné, hogy úgy menjünk el, hogy ez a családi feszültség megoldást nyerjen. Lehet, hogy bizonyos neheztelés van bennünk egymással szemben, de az Úr Jézus Krisztus azt szeretné, hogy az úrvacsora után ez a neheztelés már ne legyen ott a szívünkben. Hogyan lehetséges az, hogy az úrvacsora egy olyan ünnep legyen, ami számunkra, amikor az egymással való kapcsolatunk, legyen ez családi kapcsolat, legyen ez gyülekezeten belüli kapcsolat, ez minél inkább megerősödjön, minél inkább közelebb kerüljünk egymáshoz. A megbocsájtás nem egy egyszerű dolog, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokféleképpen bocsájtunk meg. A megbocsájtás nagyon sokszor úgy működik az emberi kapcsolatainkban, hogy csak akkor vagyunk hajlandóak a másiknak kifejeznünk a bocsánat kérését, hogy azt elfogadjuk, hogyha valamiféleképpen megfizeti azt a dolgot, amit tett ellenünk. Nem tudom, hogy a gyerekkorunkra visszaemlékezünk-e, hogy amikor mondjuk a testvérünkkel, unokatestvérünkkel valamilyen zűrös dolgunk akadt, lehet, hogy nálatok ez sosem történt meg, mi hárman vagyunk fiú testvérek, és gyerekkorunkban nagyon sokszor kellett megbocsájtanunk egymásnak. Mi gyakran úgy gyakoroltuk a megbocsájtást, hogyha a másikat mondjuk megütöttük, a másik csak akkor volt hajlandó megbocsájtani, hogyha azt ő visszaadhatta. És miután visszaadta a kölcsönkenyeret, azután történt a megbocsájtás. Ha ezt a családon belül, vagy a gyülekezeten belül alkalmazzuk, akkor nagyon sok sérült lesz, és a mentősöknek elég sok munkát fogunk adni. A következő formája, ahogy mi emberek megbocsájtunk, az egy feltételes megbocsájtás, tehát ez azt jelenti, hogy ha visszakapom azt, amit elvettek tőlem, most legyen szó nem anyagiakról, hanem a becsület, a tisztelet, adás, akkor megbocsájtok. Ez valami olyasmi dolog, amit buta módon láttunk a politikában, hogy van egy díjátadó ünnepség, és akkor valaki nyújtja a kezét a politikusok közül, és a másik, az pedig nem fog vele kezet. Láttatok már ilyet? Néha még a tévé is közvetíti az ilyenfajta érdekes jelenségeket. Tehát ez azt jelenti, hogy kifejezem a másik irányában, hogyha te így és így lerovod a dolgokat, akkor esetleg szóba jöhet az, hogy megbocsájtok neked, és akár még kezet is fogok veled. A harmadik módja, ahogy a megbocsájtást gyakoroljuk, az valami olyasmi, amikor az elvárásoknak teszünk eleget. Tehát azt mondjuk, hogy nem illik haragot tartani, ezért megbocsájtok. Gyakran megtörténik ez, akár családon belül, vagy a gyülekezet közösségén belül is, hogy hát én vagyok az idősebb, ezért illik megbocsájtani. Mert hát milyen csúnya dolog az, hogy egy idős ember nem tud megbocsájtani. Esetleg nem azért bocsájtok meg, mert szeretném a másikkal való kapcsolatot rendezni, hanem nem szeretnék, hogyha azt mondanák rólam, hogy na hát megöregedett, és nem tud megbocsájtani. A negyedik dolog, ahogy megbocsájtunk, az nagyon sokszor az erkölcsi magatartásunkhoz kötött. Tehát én vallásos vagyok, illik megbocsájtani. Ha én keresztény vagyok, akkor illik gyakorolni azt, hogy megbocsájtok. Miért? Mert esetleg visszaköszön a dolog, visszaüt a bumeráng, és azt mondják, hogy na hát milyen keresztény ez, hogyha nem tud megbocsájtani. Tehát inkább megbocsájtok, hogy a bumeráng ne jöjjön vissza. De vajon helyre áll a kapcsolat, és helyre áll a közösség? Az ötödik formája, ahogy gyakoroljuk a megbocsátást, amikor tulajdonképpen beledugjuk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy legyen már vége ennek a feszült helyzetnek, inkább kimondom azt, hogy megbocsájtok, csak ne legyen folytatása a konfliktusnak. Ez valójában nem is megbocsájtás, hanem konfliktus kerülés. Nem elég volt már belőle, nem akarom, hogy tovább menjen ez a dolog, inkább kimondom ezt. De vajon a családi kapcsolatok helyreállnak? Vajon akkor a testvér és testvér közötti kapcsolat helyreáll, hogyha csupán csak kerüljük a konfliktusokat? Hogyan gyakorolta Jézus a megbocsájtást? Neki nem a szavak voltak a fontosak, hanem az, hogy a tanítványaival élő, eleven közösségben legyen. Számára az volt a fontos, hogy Júdás megtapasztalja azt, hogy szereti őt. Jézus számára az volt fontos, hogy Péter megtapasztalja azt, hogy szereti őt. Jézusnak az volt a fontos, hogy a tanítványok szeressék egymást. Amikor lehajolt a tanítványok előtt, és megmosta az ő lábaikat, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy számára fontos az, hogy milyen a velük való kapcsolat, és milyen az egymással való kapcsolat. Amikor ezen a szombat délelőttön gyakoroljuk az úrvacsorát, és gyakoroljuk a lábmosást, egy fölhívást kapunk Jézus Krisztustól, hogy legyen számunkra fontos nem csak a vele való kapcsolatunk, hanem legyen fontos az egymással való kapcsolatunk is. Milyen a te kapcsolatod a családon belül, a család tagjaival? Ha úgy érzed, hogy valahogy közelebb kellene kerülni egymáshoz, akkor az úrvacsora egy csodálatos lehetőség, hogy a családi, házastársi, szülő-gyermek kapcsolatok megerősödjenek. Milyen a te kapcsolatod a te testvéreddel a gyülekezetben? Ha úgy érzed, hogy távol kerültél a másik testvértől, ha úgy érzed, hogy van valami neheztelés a te szívedben, akkor az úrvacsora egy csodálatos alkalom, egy különleges lehetőség, hogy közel kerüljünk egymáshoz, úgy, mint testvérek Jézus Krisztusban. Adja a Jóisten, hogy ilyen módon áldást vehessünk mindannyian. Adja a Jóisten, hogy az ő szent lelke által munkálkodjon ezekben a percekben is, és amikor érezzük a léleknek az indítatását, akkor ennek a jó befolyásnak engedjünk, mert az gyümölcsöt terem mindannyiunk életében. Amen.